Te tanítasz engem az élet ösvényeire, teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 275. dicséretet énekeljük, az Úristen az én reménységem. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartják mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet! A zeneirodalom szerint Bach mindig a kéziratainak az elejére is tett egy rövidített kis fohászt, két betűt, amelyik ezt jelentette, hogy Jézus segíts. Te gondolkodtam ezen, hogy ő úgy kezdte a zenéjét, hogy ezt rátette. Vajon szükség volt erre neki? Abban az értelemben, technikai értelemben, hogy akármikor haroszkedve volt, hajókedve, ha fújthat, ő nem tudott átlag alatti, csak átlag feletti zenét írni. Tehát neki nem úgy jött az ihlet, hogy várt, kínlódott, aztán majd csak kipréselünk valamit, hanem bármikor, bármennyit, mindegy volt, hogy megrendelték, vagy nem rendelték, egy másik dimenzióba, másik síkon élt. Aztán elgondolkodtam, hogy milyen lehet, mégis előttem van az üres papír, és kéne valami jó zenét írni rá. Nem olyan egyszerű ez. Nem csoda, hogy odaírta mégis, és valóban tudta, hogy csak magas szellemi hőfokon és Isten előtti mély alázattal lehet igazán nagyot alkotni. És ezt azért mondtam, hogy egy hasonlatképpen, hogy amikor egy gyermek a világra jön, indulunk egy élettel, amelyik tiszta lap, kéne rá írni valamit. És bizony sokszor nagyon, nagyon nagy mellénnyel indulunk, hogy mi aztán tudjuk. Lehet egy kicsit a Bach példája tanítson bennünket, hogy bármennyire is úgy gondoljuk, hogy a mi kezünkben van az írószerszám, a toll, és mi tudjuk, mit kell ráírni, bizony szabad azon is gondolkodni, a saját példánkra is nézve, mennyi esetlegesség, mennyi véletlen, mennyi egyéb hatás éri a gyermeket, és mennyi tévedés is. Ugye? Hát Jézus segíts, amikor gyermeket akarunk nevelni, segíts a családi életben, mert itt nem arról van szó, hogy egy gyermeket nagyon szépen kiformálunk, Ezt jó, ha tudjuk, hogy itt egy komplex dologról van szó, itt egy zenekar van, úgyhogy nem elég egy dallamot kitalálni, és megírni, hogy ilyen gyermeket akarok, az egész családot kell írni, mert abban van a gyermek, és olyan lesz, nem önmagában van, hogy a gyermek és a nevelés, gyermek és az életkori sajátosságok, ez ilyen könyv dolog, amit jó, ha elolvas, megtanul, de valójában egy nagyon komplex helyzet a nevelés, az egész család neveli ezt a gyermeket, és azt gondolom, hogy itt bizony azt kell mondanunk, hogy Jézus segíts. A szülők, a házasság, egymással való kapcsolattól kezdve a nagy családig minden a gyermeket fogja nevelni, és írja ezt az üres lapot tele. Hát tanítson bennünket annak felismerésére, hogy bizony ez a terület ma különösen az Isten kegyelmére szorul. Különösen fontos, hogy ott legyen az ő fennhatósága alatt, és segítse meg a szülőket, segítse meg a családot ennek a gyermeknek a nevelésében arra, hogy mert a gyermek különösen fogékony még kicsi korban az Isten dolgaira, de, hogy bizony a mi viselkedésünk, a mi családi életünk, közösségünk, az legyen döntő hatással, hogy ez a fogékonyság megmaradjon, hogy a gyermek valóban növekedjék lélekben, hitben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők és keresztszülők fogadalom tételét, kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kicsi gyermek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről a konfirmációban, Isten és ember előtt, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, és megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondjuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt a kicsi gyermeket, az egészségét, szépségét, megköszönjük azt, hogy jó helyre született, ahol nagyon szeretik, ahol mindent megtesznek azért, hogy növekedhessék. De hadd vigyük elédbe a kérésünket is az ő életével kapcsolatba. Könyörgünk azért, hogy légy a gondviselője, légy az ő pásztora, megtartója, hogy megtanulja, megtapasztalja azt, hogy te vagy a megtartó, te vagy a megváltó, hiszen annyi mindennek is van téve ez a gyermek ebben a mai világban, amelynek bizony nem látjuk az irányát sokszor, nem látjuk a sodrását igazán, és nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk megvédeni őt, csak úgy tudjuk, hogyha a te szereteted és kegyelmet körülveszi, óvja és védi. Köszönjük, hogy kiválasztottad magadnak a keresztségben, elpecsételed magadnak, és hogy könyörögjünk azért, hogy ő is megadhassa rá tiszta szívből a választ. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Krisztián, én téged a keresztelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Atyaszent Egyházunk a felnőtt élőhitünk tagja, egykor részese a török üdvösségnek. Amen. Most a gyülekezet áldását mindenkeit.
És ott ki van rakva elég sok szám, majd figyeljük, hogy úgy, hogy 1, 3, 6, 7 és 10, tehát a 4, 5-öt nem énekeljük, ezt a 8, 9-et, mert így gondoltuk ki. Tehát 2, 9, 1, 3, 6, 7 és 10. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra a 70. Zsoltárban.
Istenem, ments meg engem, Uram, siess segítségemre. Szégyenkezzenek és piruljanak, akik életemre törnek. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Távozzanak megszégyenülve, akik hahotázva beszélnek rólam. Örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten. De én nyomorult és szegény vagyok, siess hozzám, Istenem. Te vagy segítségem és megmentőm, Uram, ne késlekedj.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, a Zsoltár szavaival fohászkodunk hozzád, hogy siess a mi segítségünkre, és szabadíts meg bennünket. Olyan sok minden van, amit le kell ma tennünk, akkor, amikor ide jövünk a te házadba, amikor a te meghívásodra, vendégségbe megyünk hozzád, hogy nehogy méltatlannak találtassunk, hogy ne legyen rajtunk mennyegzői ruha. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket. Kérünk, hogy a te ígéd és szent lelked járjon át minket, hogy formálja a mi bensőnket, és vegyen el és távolítson el onnan mindent, ami szükségtelen, hogy innen tovább mehessünk. Így hallgass meg a mi imádságunkat, szólíts meg bennünket, fogadj magadhoz, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérem a gyermekeket. Fogjátok meg egymás kezét körbe, úgy van. Jó, ott a Pisz úrnak is fog meg a kezét, úgy. Jó van. Áldás, békesség. Hát kérem szépen, amikor ezt a szót, vagy köszöntést kimondtam, hogy áldás, békesség, és gondolkodtam azon, hogy a gyermekekkel itt most valamit meg kell tárgyalni, és lehet, hogy nagyon fontos dolgot meg kell tanítani, köszönni. Hát ez nem olyan egyszerű, ugye, mert visszautalva a keresztelés, hát a felnőtteknek kell ezt kezdeni. Hát akkor én most kezdeményezem, elmondom, hogy életemben milyen köszönéseket tanultam meg. Hát kérem szépen, 1950-es évekre gondolok, akkor ugye az előre kifejezés dukált, legalábbis aki volt kisdobos és úttörő, ugye? Hát oda-haza, amikor beléptem az ajtón, akkor nem így köszöntem, mert ezt tettem volna, akkor azt hiszem, apám helyreigazította volna a köszönőmet. Aztán, amikor a hadseregbe bevonultam, akkor erőt, egészséget, eltársak köszönés dívott. Aztán, amikor a ványa közelébe kerültem, ott a jó szerencsét. Abban volt valami igazság. No, de menjünk csak tovább. Vannak másféle köszönések is. Például, ki tudja, hogy köszönnek a katolikusok? Dicsértessék a Jézus Krisztus, világos. Az evangélikusok. Erős várom Istenünk, úgy van. Hát kérem szépen, hogy köszönnek a cserkészek? Na, az a nagy helyzet, hogy nekem se jutott eszembe reggel, úgyhogy ma megkérdezzük a Gézát. Jó munkát! Na, jól van, és akkor már csak még egyet kérdezek, ugye, hogy így is köszönnek ugye jobb helyeken még ma is, hogy adjon Isten. Mit adjon? Jó napot, nem jó szerencsét, jó napot, adjon Isten jó napot, ugye? Ma már sajnos nem sokan használják ezt a köszönést, de van egy köszönés, ugye ez a miénk, amivel kezdtük, csak az még szeretnék hozzá megtanítani valamit, ugye így szoktuk mondani, az ovisok azok még tudják, hogy áldás, békesség Istennek, dicsőség, ugye, mert ez a teljes köszönés, áldás, békesség, Istennek dicsőség. Miért érdekes ez a köszönés? Megmondom. De Jézus így köszönt mindig, hogy békesség néktek. Tehát ennek a köszönésnek az egyik fele, az több mint 2000 éves. Ugye? Tehát nem akármilyen szavakkal köszönünk. Az Istennek dicsőséget, azt meg a reformátor eleink használták, nagyon fontos gondolatnak tartották, és azt gondolom, hogy belátható időn belül, tehát még 2000-3000 évig ez a köszönés menni fog, hogy áldás, békesség, Istennek dicsőség. Tehát mi ne csak a templomba köszönjük ezt, ne csak akkor, amikor a lelkésszel találkoztok, ugye, hanem a gyülekezet tagjainak is mondjátok bátran, de még egymásnak is mondjátok. Jaj, egy fontosat már nem kifejtettem, Erdélyben hogy köszönnek? Ki tudja? Megmondom. Na, te tudod? Békesség Istentől, ugye? Nagyon szép köszönés. Tehát akkor most úgy köszönünk, hogy áldás, békesség, Istennek dicsőség. Mondjuk csak együtt, áldás, békesség, Istennek dicsőség. Köszönöm szépen, szervusztok! A 294. dicséretünket keressük ki, énekeljük az igehirdetésre készülve, Jézus vigasságom. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra, a Márk evangélium a 15. részéből, a 6. verstől a következőkben. Ünnepenként el szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokaság tehát felmenve Pilátus elé kérte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtatták a sokaságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, mit tegyek akkor azzal, aki a zsidó királyának mondotok? Akkor ismét felkiáltottak, feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották, feszítsd meg! Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egyszer egy teológus azt mondta, hogy a Biblia igéi olyanok, mint a neon reklámok, akkor látszanak igazán, ha átfut rajtuk az áram, és hát nyilván a hasonlat arról szól, hogy ha az Isten szent lelkének az árama feszültsége alá kerül egy-egy ige, és az hirtelen kivilágosodik, akkor értjük meg igazán. A másik dolog, amit még el szeretnék mondani bevezetőül, hogy azt is mondták nálamnál okosabb teológusok, hogy egyet nem szabad a szószéken elmondani, hogy miért azt az igét választottam, mert az nem tartozik a szószékre. De azt gondolom, hogy mégiscsak el kell mondanom ezt, mert már az ige hirdetéséhez, vagy az ige megértéséhez tartozott. Tudnélik, valóban úgy voltam az igével, hogy volt ige, mert nagyon sok van az írásban, hát most körülbelül itt tartunk a kalauz szerint. Van az Isten szent lelke, és hát vagyok én, és valakinek föl kéne kapcsolni a villanyt, ugye? Tehát ez a probléma minden ige hirdetésre készülve. És hát mit tettem, beütöttem a számítógép keresőjébe, ezt most bevallom becsületesen, életemben még így nem készültem, azt, hogy Barabás. Persze annélkül is tudhattam volna, hogy az első között ki fogja dobni, ugye az általam nagyon-nagyon szeretett novelláját Karintinek, aminek ugyanez a címe, hogy Barabás, és ha valaki nem olvasta volna, két mondatban elmondom, arról szól ez a rövid kis novellaszerű írás, hogy Jézus húsvétkor, tehát a feltámadás után visszamegy Pilátushoz, és ahogy megy ott Jeruzsálem utcáin, mennek utána azok mellőket verve, akik nemrég még Barabást kiáltottak, hogy kezdjük, csináljunk új törvényt, és oda megy Pilátushoz, ott ül, és javába lakmározik Barabással, és azt mondja Jézus, hogy Pilátus, most új törvényt akarok. És azt mondja Pilátus, hogy rendben van, és fölteszi a kérdést ennek a zokogó mellétverő tömegnek, hogy akkor kit bocsássak el nektek. És mindenki, ismerjük talán ezt, hogy mindenki azt mondja, hogy a Názáretit, és mégis mi az, ami hallatszik egy hatalmas nagy üvöltésbe, egyetlen ilyen nagy arcba, szájba olvadó tömeg az, hogy Barabás. És ez egy megrendítő, nagyon megrendítő írás, egy rettenetes írás tulajdonképpen, és hát mondhatnám, hogy ez kapcsolta fel számomra a villanyt, és lett világossá, mert úgy gondolom, hogy Karinti nem csak zsenialitásból írta, hanem itt valóban Istentől ihletett módon meglátta a lényeget, az ember nyomorúságát, azt a rettentő valóságot, hogy nem tudunk mást kiáltani. Hiába szeretnénk mást kiáltani, csak Barrabást tudunk mondani. És ez láttatta meg velem azt is, hogy ha nem könyörül meg rajtunk az Isten, mi akkor is Barabást mondunk, ha Krisztust akarunk mondani. És hát ennek a tükörében nézve, ennek a feszültségében most már vizsgáljuk meg tulajdonképpen ezt a nagyon jól ismert történetet, és ennek a prófétai mondani valóját érezzük meg. Az evangéliumban egyébként címet is kapott, Jézus és Barrabás, és mivel ezt a fordítók írták oda, nyugodtan átírhatjuk, hogy Jézus vagy Barrabás. Ez a történet, ez erről szól, Jézus vagy Barrabás. Persze jól ellennénk mi ezzel, hogy Jézus és Barrabás, mert hát a világban van jó és van rossz, bennünk is, a másikban is, és ilyen toleránsan kezeljük, hogy mert jóra figyelünk, rossz ellen sokat nem tudunk tenni, hát ilyen világban élünk, kénytelenek vagyunk megtanulni együtt élni vele. De éppen ilyen világban jönnek létre helyzetek, amikor dönteni kell. És a kérdés mindig vagy-vagy Krisztus, vagy Barrabás. Keresztény embernek nem hangozhat el másképpen a kérdés. Tehát nézzük a történetet, folyik Jézus kihallgatása. Tulajdonképpen nem áll rosszul az ügye, mert Pilátus a római jog alapján vizsgálja, ő mondja ki a végső verdiktet, és a római törvény alapján nem találja bűnösnek. Azt mondják, hogy nyert ügy. Hát akkor vége is a problémának. Persze világos, hogy a tét nem elsősorban Pilátus számára az igazság, hanem a saját karrierje, nyugalma, jóléte, a hátterét, ugye ismerjük, sokszor elmondtuk. Azért azt érzi, hogy nincs jól a dolog. És a lehetőség még mindig adott, amikor az ünnepen ezt a szokást, keleten egyébként ez gyakori szokás volt, nagy ünnepen amnestiát adtak egy-egy foglyot, akit a nép akarat kiválasztott, szabadon bocsátottak, és hát ott van Barabás, aki várja kivégzését, elmondja mindegyik evangélium, hogy ez tulajdonképpen egy közveszélyes ember volt, aki talán szabadságharcosnak indult, de rabló lett belőle, sokszor volt már a történelemben. És Pilátusnak az a polgári gondolkodása működik, hogy minden cinizmusa ellenére lehetetlen dolog az, hogy egy közveszélyes gyilkossal szemben ne az ártatlan és főként ártalmatlan szelid embert válasszák. De hát ami itt történik, ugye, az nem a logika, a józanész vagy a humánum alapján történik. Ez egy félelmetes helyzet. Választási kényszer van minden szereplő számára, és még nem látják, hogy ez nem egy epizód történet, jól szórakoztunk, hanem ez a világtörténelem legfontosabb története. És jól kellene választani ebben a nagy tétben, hogy Krisztus vagy Barrabás. Hát nem választottak jól, és itt egy pillanatra kapcsolódjunk ugye vissza a novellához is. Másodszor sem választottak jól, a novella szerint tovább lehet mondani, hogy harmadszor, negyed, sokadszor sem. És kiteljesedik az emberi nyomorúság a Krisztus vagy Barabás dilemmában. Márk tudósít róla, hogy háromszor is kérdezi Pilátus, háromszor is Barabás szabadságát, és Jézus megfeszítését követelik. Vajon miért? Azt gondolom, hogy azért, mert Pilátus udvarán nem az Isten népe áll, hanem a tömeg. Nem a gyülekezet, hanem a tömeg. És a tömeg nem választ, nincs abban a helyzetben, nincs abban a lelki-szellemi helyzetben, hogy válasszon mindig kiskorú, kiszolgáltatott, elveszti az egyéniségét, és amit egyénileg nem tenne, az tömegben megteszi, mert tömegízlést követ, tömegakaratot követ. Aztán a tömeg sosem érti a helyzetet, amiben van, nem tudja végig gondolni, mit lát, mi játszódik le a szeme előtt, hanem helyette látnak, gondolkodnak, döntenek, és nem szólal meg a vészcsengő, hogy itt valami nincs rendben. És hát hol kell nekünk elgondolkodnunk igazán? Ott, hogy gyülekezetben élünk, és ez nekünk fontos, és mégis hányszor viselkedünk tömegként, tömegemberként, az emberi kapcsolatainkban, az utcán, akár a családban, olykor egyházunkban, gyülekezetben, hogy Jézust mondok, de Barabás hallatszik, és Barabás látszik. De gyülekezetben vagyok, és tömeg emberként viselkedem. Hogyan lehetséges ez? Hát kell egy kicsit még mélyebbre ásnunk, ugye Jézus mondja, evangéliumban, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Lehetett volna akár az alapigénk is kapcsolódva ugye, a bevezető gondolathoz. Ez egy egyszerűnek látszó választás, Jézus vagy Barabás, és arról szól igazából, hogy mi van a szívünkben, annak a leges-leges legmélyén. Mert ez egy mindenre kiterjedő, végső döntési helyzet, és ezért ne is hamarkodjuk el a választ, mert könnyen lehet, hogy Krisztust mondunk, és Barabás fog hallatszani. Tehát nehéz ugye ennek a tükrébe belenézni, de talán nem haszontalan éppen ma, amikor az úrasztala megterítetett, ilyen lehetőség egy újbóli választásra, amikor oda megyünk, mert akkor megint arról szól a dolog, hogy Uram, most választok, köszönöm, hogy választhatok persze, de most választok újból Krisztus és Barabás között. De vajon mi fogja elhagyni a számat? Mi fog megjelenni, megmutatkozni az életemen, a cselekedeteimen? Tehát mire van igazán szükségünk nekünk, mit kérjünk az Úrtól az ő asztalánál? Hát azt gondolom, hogy azt a segítséget kell kérni, hogy segíts választani, Uram. Hogy lásd meg, hogy ez van a mélyben, hogy nem vagyok ura a helyzetnek, tömegember vagyok, papírforma vagyok, nem vagyok különb a Deákné vásznánál, és szeretnék jól választani, azaz tiszta szívből, ugye teljes erőmből mellette dönteni, és ez nem olyan könnyű egy, mondjuk így, hogy egy Barabás párti világban, ez meghaladja az erőimet, érzelmeimet, helyes gondolkodásomat. Hát hogyan segít bennünket? Én azt mondom, azt hiszem, hogy úgy, hogy meghallom az ő hangját, meglátom, hogy ő mit mutat nekünk itt az úrvacsorában, a kenyérben és a borban, a megtört kenyérben és a kiöntött borban. Ugye, hogy ő az, aki valójában választ, és az ő választása az én válaszaimtól függetlenek, mert már rég megelőzött engem. Jézus mondja, hogy a tanítványaink, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, mert ha ti választottatok volna, most kicsit tovább hűzzük a gondolatot, akkor Barabást választottátok volna mestereteknek, és nem engem. És hát ez a mi reménységünk is, hogy ő az, aki bennünket kiválasztott, hogy nem tömeg emberek legyünk, hanem pont abból kiemel, amikor néven szólít, hogy az ő népének a tagja legyek, hogy felnőtt, döntésképes ember legyek az Isten gyülekezetében, aki tudja, hogy mit beszél, mit cselekszik, és persze azt is tudja, hogy naponta rászorul az Isten kegyelmére, a hitének megerősítésére, a testvéri közösségnek a figyelmére, akár intésére is, hogy ezt így nem lehet.
de főképpen egymás hordozására és imádságára. Azt gondolom, hogy van ennek az egész történetnek egy mélységes négy dimenziója is, amit talán nem is tudok olyan könnyedén kimondani, de hát ez az evangélium, hogy mikor a szívem legmélyén Barabás párti vagyok, ugye nem hangzik el egy rettentő ítélet, hogy na akkor most befejeztük, hanem egy jajgató, síró hang van ebben a történetben néhány verssel odébb, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy Barabás él, és az ítélet Krisztuson megy végbe. Azt mondta az Isten, hogy Barabás, engedjétek szabadon, mert nem Pilátus döntött. Hát ez a megrendítő ebben az egész történetben. Lehet tiltakozni, hogy én már nem vagyok Barabás, se Barabás párti, de hát voltam. Mindenki volt. És hogyha az Isten nem azt mondja, hogy Barabást engedjétek szabadon, Krisztust pedig feszítsétek meg, és menjen rajta végbe a Barabások méltó ítélete, akkor mi nem vagyunk itt. Nem ülünk itt, és nem hallgatjuk az ő igéjét, az ő evangéliumát, és nem élünk az ő szeretetéből. Én azt gondolom, hogy legyen ez a kapcsoló, most fölkapcsolja nekünk a villanyt, és egyszer csak megértjük, hogy milyen az Istennek a szeretete és kegyelme személyesen, egyen-egyenként, és így áldja meg a mi további istentiszteletünket, úrvacsorázásunkat. Amen. Kedves testvérek, most a kórus folytatja az istentiszteletet. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Elünk adja ezt Pál apostol az 1. Korintusi Levél 11. fejezetében eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Szeretteim, most pedig magunkat megalázva hajtsuk meg a fejünket, és valljuk meg a mi bűneinket eképpen.
Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, elédbe visszük most a mi életünknek az igazán rejtett dolgait, nem mintha el lehetne bármit is rejteni te előled, de bennünk van ez a gyermekes kísérlet, hogy valamiképpen mindig a jó oldalunkat mutassuk feléd, de úgy járunk, mint a tömeg, szeretnénk valami jót mondani, és a valóság jelenik meg. Köszönjük, hogy te minket abban a valóságunkban fogadsz el, akik vagyunk, és ahogyan vagyunk, hogy nem kell szépíteni semmit, hanem oda kell menni hozzád. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket, mint teremtményeidet, gyermekeidet, és köszönjük, hogy ebben a szeretetben át tud alakulni az életünk. De szükségünk van arra, hogy újra és újra te igédben megerősödjünk, mert különben elvadulunk, tömeg emberekké válunk. Ha csak visszatekintünk az elmúlt hétre is, annyi minden van, ami ennek a jeleit mutatja. Könyörgünk azért, hogy ébresz fel bennünket, serkents fel bennünket, és kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, te kegyelmességed szerint, ígéreted szerint, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig mondjuk el együtt a bűnvalló imádságunkat, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, a keresztség sákramentumának kiszolgálásánál megvallottuk a mi hitünket. Most Atyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkismeretesen válaszoljatok. Kérdezem először is, bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után tehát hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora a Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért mindnyájunknak. Amen. Most foglaljuk el a helyünket, és a 183. dicsérettel kezdjük, majd a 457-380-nal folytatjuk.
Jézus Krisztus az Úr vacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodik a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy ide járulhattunk a te szent asztalodhoz. Köszönjük neked bűneink bocsánatát, köszönjük neked a te szeretetedet, köszönjük neked azt, hogy megújult erővel folytathatjuk a mi életünk útját. Áldunk téged azért, hogy ajándékozod nekünk a te szent igédet, a te szent lelkedet, s felvértezel minket, hogy tudjunk ellenállni a kísértéseknek, hogy tudjunk győzedelmeskedni a rossz felett, hogy megéljük a mindennapjainkban azt, hogy hozzád tartozunk, a te országod áldásaiból részesülünk, és a te erőddel tudjuk a mi feladatainkat végezni. Áldunk téged a te gazdagságodért, amelyel megajándékozol minket. Áldunk téged a te jóságodért, hogy elfogadsz és szeretsz minket úgy, amint vagyunk, de ugyanakkor lehetőséget adsz nekünk, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk a te szent fiadhoz. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk a mi kéréseinket is ezen a vasárnapon. Könyörgünk a mi beteg testvéreinkért, akár itt vannak most a templomban, akár otthonukban, kérünk, hogy a te áldásod, a te szereteted legyen az ő életükön. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te adj gyógyulást, és te segíts, hogyha más az akaratod, hogy legyen erő elfogadni ezt is. Mindenható Istenünk, könyörgünk gyászoló testvéreinkért. Te látod az ő életüket, az ő fájdalmukat, szomorúságukat, azt az ürességet, amit elhunyt szerettük, elvesztése okozott a számukra. Kérünk a te vigasztalásodért, kérünk, hogy éppen ezekben a napokban különösen is mutasd meg nekik a te szeretetedet, a te jóságodat. Kérünk, hogy adj vigasztalást a számukra, töröld le az ő könnyeiket, és erősítsd szívükben az örök élet reménységét. És könyörgünk mindazokért, akik ezekben a napokban, temetőkben járva elhunyt szeretteikre emlékeztek, kérünk, hogy mindannyiunk számára ragyogtasd fel azt a csodát, hogy örök életünk van, és hogy Jézus Krisztusban a feltámadás reménysége is a miénk lehet. Mindenható Istenünk, könyörgünk a mi népünkért, könyörgünk a mi keresztjén egyházunkért, hogy te add, hogy szüntelenül meg tudjunk újulni a te szeretetedben és az emberek iránti szeretetben. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 4 órakor házi kör lesz, 6 órakor ifjúsági óra. Kedden 9 órától babamama kör, este 6 órakor biblia óra, 7 órakor presbiteri gyűlés, kérjük a presbiter testvéreket írják alá a meghívót. Szerdán 10 órától biblia óra, este 7:30-kor Ádám kör lesz Topolenszki Ákosék otthonában. Csütörtökön 8 órakor reggeli áhítat, pénteken délután 4 órakor konfirmációs óra, szombaton 10 órakor konfirmációs óra, délután 2 órakor lesz ugye a Biblia ismereti vetélkedő. Szeretnék buzdítani minden testvért, aki még esetleg nem mert jelentkezni, hogy nem kell félni, mert úgy állítottuk össze a feladatokat a Biblia ismereti vetélkedőre, hogy lehessen mindenkinek sikerélménye is, de ugyanakkor rácsodálkozzunk az ige gazdagságára, és ösztönözzön minket a további biblia tanulmányozásra. Úgyhogy aki eddig még nem jelentkezett volna erre a vetélkedőre, a mai napon is megteheti még Németné Pötördi Zsuzsánál vagy nálam. És tényleg olyan jó lenne, hogyha ezen a különleges délután együtt lehetnénk, és azt szeretném kérni, hogy aki esetleg semmiképpen nem mer benevezni a vetélkedőre, hogy az sem maradjon otthon, mert hogy nagyon sokat lehet majd úgy szerveztük az egész délutánt, hogy nagyon sokat lehet tanulni a versenyzőknek majd a választaiból is, úgyhogy nézőknek is nyugodtan lehet jönni, bátorítok mindenkit szombat délután, ebéd után, egy kellemes délutáni program itt a gyülekezeti teremben, nagyon jó társaságban, és nagyon izgalmas program lesz, úgyhogy mindenki jöjjön, az is, aki esetleg nem vesz részt a vetélkedőn, még a kapuban vannak szórólapok, hogyha valaki most kap kedvet, hogy szeretne részt venni, még nyugodtan szombatig el lehet olvasni azokat az ige szakaszokat, amelyekből a vetélkedő kérdéseit összeállítottuk, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy ezen az alkalmon nagy számban vegyünk részt szombat délután 2 órától. És aztán, amikor majd itt együtt leszünk, akkor utána ünnepélyes zárása lehet ennek a délutánnak is akár az, hogy este 6 órakor lesz a következő zsoltáros istentisztelet, a vespera novemberi alkalma, tehát szombaton este 6 órától lesz. Vasárnap délelőtt 10 órakor istentiszteletre várjuk a testvéreket, és ez is különleges, ugyanis immár harmadik alkalommal köszöntjük azokat a testvéreinket, akik több évtizedet tettek konfirmációi fogadalmat, és lehetőség van ennek a megújítására. És azt szeretném hirdetni ezzel kapcsolatosan, hogy köszöntjük azokat, akik itt konfirmáltak 50-60-70 évvel ezelőtt. Köszöntjük azokat, akik nem itt konfirmáltak, de a gyülekezetünk tagjai és 50-60-70 évvel ezelőtt konfirmáltak. És az elmúlt év tapasztalatai alapján lehetőség van arra, hogy akinek nem kerek évfordulós a konfirmációi fogadalomtételének az alkalma, azok is megújíthatják a fogadalmat, mert erre van igény, hogy nem csak 10 évenként lehet megújítani a fogadalmat. Aki több mint 50 éve konfirmált, és jövő vasárnap szeretné erre emlékezni és megújítani a fogadalmat, kérjük, hogy jelentkezzen a lelkészeknél, hogy így elő tudjunk készülni erre az ünnepélyes alkalomra. Hirdetem azt, hogy jövő héten délután 5 órakor is lesz ifjúsági óra, és 6 órakor indul a tavasszal konfirmált fiataloknak az ifjúsági órája jövő héten este. Végső búcsút vettünk Móri Miklósné Kelemen Annától életének 59. évében. Az igét Ézsaiás könyve 38. részéből vettük, Porsátram lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtám, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonáról engem, reggeltől estig végzesz velem. Szomorú szívvel búcsúszunk Schmidt Fülöpné Fábián Margittól is életének 59. évében, a vigasztalás igéit Ézsaiás könyve 60. részéből hirdettük. Nem a nap lesz többé néked nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. Napod nem megy többé alá, és holdat sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívű családtagokat, és Isten vigasztalását kérjük az ő számukra. A mai napon megkereszteltük Újházi Krisztiánt, Galvácsi Erika és Újházi Zsolt gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben bejelentem, hogy már többen tudnak, hogy megjelent a hírlevélnek a legújabb száma. Kérjük, hogy olvassák el ebben gyakorlatilag az év végéig a programjaink, főprogramoknak a felsorolása megtalálható. Nagyon köszönjük Kavalonyi Gyöngyi szerkesztői munkáját. A keddi presbiteri gyűlésen egyebek között a most zajló egyházi választásokról is tájékoztatást adunk, és előkészülünk majd arra, hogy szavazzon a presbitérium. Mindenki szeretettel várunk, aki ezután érdeklődik. A www.parokia.hu honlapon van egy választási oldal, ahol meg lehet ismerni a jelölteket és programjukat. Köszönjük mindazok részvételét, munkáját és hozzájárulását, akik tegnap közreműködtek a templom és templomkert takarításba. Katona András és Barber Elvira főztjét több mint 30-an fogyaszthattuk el. Köszönjük a Simon és a Budai család segítségét a múlt heti reformációs táborban, ahol 25 fiatal vett részt. A bibliaismereti versenyről volt szó, tehát még egyszer szeretném mondani, hogy aki arra nem jön, az a zsoltáros istentiszteletre eljöhet, hiszen ritka lehetőség az, hogy zeneakadémiai hallgatóknak a szolgálatába vehetünk részt, ráadásul ingyen. Használaton kívüli ágyneműt továbbra is gyűjtünk a fogyatékos emberek számára, fontos, hogy kimosva és fertőtlenítve, és továbbra is várjuk az 1 és 2 forintosokat, akinél még maradt. Mindenkinek szép ünnepet kívánok továbbra is.
Igen, a záró énekünket, a 392. dicséretet a kórussal váltakozva énekeljük, a gyülekezet kezdi az éneket, és azután a kórus minden verszakot felváltva éneklünk. hirdetném azt az áldásvétel előtt, hogy a tavasszal konfirmált a ifjúsági órája már ma elkezdődik, novemberben indul, úgyhogy 6 órakor lesz a kisifi alkalma. Fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.